Ez a Híradó péntek este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! százalékkal nőttek az átlagkeresetek, legjobban a pénzügyi területen, legrosszabbul a szociális ágazatban fizetnek. Európai közeledés, aláírták az Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás politikai részét. Nem találtak rendkívüli körülményt a Simon Gábor útlevélügyében kihallgatott Velsz Tamás halálánál. Előzetesbe került három rendőrtiszt, korrupció a gyanú, egyikük a fekete sereg vezérének elfogásában is részt vett. százalékkal nőttek a bruttó és a nettó átlagkeresetek az elmúlt egy évben a KSH adatai szerint. Elemzők azt mondják, az alacsony infláció a következő hónapokban is segíti a reálbérek emelkedését, így a háztartások fogyasztása bővülhet, ami megalapozhatja a további gazdasági növekedést. A nemzetgazdasági miniszter szerint a bérek növekedése azt mutatja, hogy a magyar gazdaság jól teljesít.
Csirke mellett válogatnak ebben a kisvárdai húsüzemben. Tavaly 36 millió baromfit dolgoztak fel. Termékeik több mint felét külföldön értékesítik. A cég árbevétele évről évre növekszik, tavaly meghaladta a 47 milliárd forintot. Ebből nem csak fejlesztésekre jut, hanem évente 5-7%-kal emelik a dolgozók fizetését is.
Ebben a térségben az egyik legjobb munkabér színvonallal dicsekszünk, úgyhogy ezt a bérpolitikát a jövőben is megtartjuk, mert rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ezt a rengeteg korszerű technikát, amivel mi dolgozunk, ezt megfelelő színvonalú és tudásszintű, és nagyon fontos, ambicionálható munkaerővel szolgáljuk ki.
Országosan is nőttek a fizetések. Egy év alatt 6%-kal emelkedtek a bruttó és nettó átlagkeresetek a nemzetgazdaságban, a közfoglalkoztatottak nélkül számolva, ez derül ki a statisztikai hivatal friss adataiból. A bruttó átlagkereset 226.600 forint volt januárban, továbbra is a pénzügyben lehet a legjobban keresni, a szociális területen pedig a legalacsonyabb a fizetés. A nemzetgazdasági miniszter szerint a bérek növekedése azt mutatja, hogy a magyar gazdaság jól teljesít.
Alapvetően a gazdaság jó teljesítménye teszi lehetővé azt, hogy a fizetések, a keresetek növekedjenek az országban. Ez persze kellettek olyan intézkedések is, amelyek elősegítették azt, hogy a munkaadók kevesebb közteherrel tudják a fizetéseket növelni. Én ide sorolnám azt is, hogy mondjuk az adókedvezmények bevezetése január 1-ével már érezteti a hatását. A családi adókedvezmény 260 ezer családnak tudta lehetővé tenni azt, hogy több maradjon a borítékba.
Mivel januárban 0%-os volt az infláció, így a teljes 6%-os nettó béremelkedés az emberek zsebében maradt. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint az alacsony infláció a következő hónapokban is segíti a reálbérek növekedését, így a háztartások fogyasztása bővülhet, ami megalapozhatja a további gazdasági növekedést.
Az elemzői várakozások szerint a lakossági fogyasztás, a kiskereskedelmi adások az idei évben tovább nőhetnek, ilyen 2,5-3% körüli bővüléssel számolunk. Emellett az infláció is alacsony szinten maradhat, sőt, akár a tavalyinál is alacsonyabb lehet a fogyasztárek növekedési üteme, és az azt mutatja, hogy egy újabb motor, a lakossági fogyasztás is beindulhat idén.
Elemzők szerint idén főként az iparban várható a legtöbb fejlesztés és beruházás, így az itt működő kis- és középvállalkozásoknál, különösen a járműiparban tovább emelkedhetnek a fizetések.
A Fidesz úgy számol, hogy az év további részében is folytatódik az átlagkeresetek emelkedése, közölte Zsigó Róbert. A kormánypárt szóvivője szerint több béremelési program is érzékelteti majd hatását. Példaként említette a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók fizetésének emelkedését, a honvédelmi és rendvédelmi dolgozók bérkiegészítését és a pedagógusok illetményének további növelését.
A Fidesz kitart amellett, hogy a munkavállalókat nem megsarcolni kell, hanem segíteni azt, hogy minél több maradjon, minél több pénz maradjon a családoknál a fizetésükből. Ezért továbbra is célunk, hogy a munkát terhelő adókat csökkentsük.
A baloldali összefogás szerint csak akkor nőhetnek az átlagbérek idén, ha kormányváltás lesz. Azt ígérik, több kulcsos adórendszert vezetnek be, mert szerintük a mostani nem igazságos. Stratégiai megállapodást kötött a kormány a francia Servier-Hungária gyógyszeripari vállalattal. Varga Mihály a dokumentum aláírásakor azt mondta, a kabinet értékesnek tartja azt a szerepet, amelyet a Szerbia a magyarországi gyógyszerkutatásban betölt. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, a francia cég kutatásainak jelentős részét a magyarországi központban végzi, ezzel lehetőséget teremt a magasan képzett magyar munkavállalóknak, hogy itthon is sikeres szakmai életutat járjanak be. A szavak helyett a tettek beszélnek, lábra állítottuk Magyarországot, mondta Orbán Viktor az elmúlt ciklust értékelve a Napi Gazdaságban megjelent interjúban. A miniszterelnök 10 pontban ismertette a következő évek gazdasági céljait, köztük az újraiparosítást, a munkát terhelő adók csökkentését és a teljes foglalkoztatottság elérését. Emellett azt is, hogy Magyarországon legyen a legolcsóbb az energia egész Európában.
Kellő szerénységgel, mégis büszkén mondhatjuk, hogy lábra állítottuk Magyarországot. Ezt mondta Orbán Viktor a Napi Gazdaságnak adott interjújában. A miniszterelnök alapnak arról beszélt, Magyarország ma már a saját lábán áll, kikerült a túlzott deficit eljárásból és az Európai Unió szerint is jól teljesít. A miniszterelnök azt mondta, az új szerkezetű gazdaság felépítéséhez egy új szerkezetű gondolkodással fogtak hozzá. Ennek az elsődleges célja a nemzeti érdekvédelme. Hangsúlyozta, ez nem egyenlő az elszigetelődéssel, mert a magyar gazdaság része volt és része marad a globális gazdaságnak. Orbán Viktor arról is beszélt, a nemzeti érdekek érvényesítéséhez politikai egység és erős felhatalmazás kellett. Úgy fogalmazott, a kétharmad Magyarország legfontosabb versenyelőnye, ezt onnan is tudhatjuk, hogy ezt támadták a leginkább. A Napi Gazdaságnak adott interjúban a kitörés évének nevezte 2013-at. Úgy látja, az elmúlt 4 év arról is szólt, hogy Magyarország ismét a maga ura legyen. Úgy fogalmazott, képesek vagyunk arra, hogy megnyissunk egy új korszakot, amelyben érdemes lesz nagy célokat kitűzni. A kormányfő azt mondta, azt kérik a választóktól, tegyék lehetővé, hogy a kormány folytathassa a megkezdett munkát. Orbán Viktor azt mondta, végig akarják vinni azt, amit elkezdtek. Hozzátette, mindenki megtapasztalta ugyanis, milyen az, ha az egyik vagy a másik oldal kormányoz. Úgy látja, a szavak helyett a tettek beszélnek. A miniszterelnök 10 pontban sorolta fel a következő évek gazdasági céljait, köztük az újraiparosítást, a munkát terhelő adók csökkentését és a teljes foglalkoztatottság elérését, és azt is, hogy Magyarországon legyen a legolcsóbb az energia egész Európában.
A kormány a háztartások és a közintézmények energiaköltségeinek csökkentésén túl az ipari felhasználású energiaárát is csökkenteni szeretné, mondta Orbán Viktor az Európai Unió állam és kormányfőinek brüsszeli tanácskozása után. A miniszterelnök közölte, jövő héten adják át a Szlovákiát és Magyarországot összekötő földgázvezetéket, amelyen lehetővé válik, hogy ne csak orosz földgázhoz juthasson az ország. Orbán Viktor megerősítette, a kormány álláspontja szerint a versenyképesség kulcsa a jövőben az energia ára lesz.
Az ország erejéből eddig arra futotta, hogy a háztartások és a közintézmények által használt energiának az árát csökkentsük, ezt hívják mindközönségesen rezsicsökkentésnek, az elérését pedig mindközönségesen rezsiharcnak, de ezt a területet, mert a rezsicsökkentést és a rezsiharc témáját ki fogjuk terjeszteni a gazdaság egyéb szektoraira is, tehát a magyar ipar által használt áramot is olcsóbbá akarjuk tenni.
Aláírták az Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás politikai részét. A dokumentum szerint Ukrajna kötelezi magát az emberi jogok tiszteletben tartására, a szabad piacgazdaság megteremtésére és az Európával való szoros együttműködésre. Közben az Unió és az Egyesült Államok is kiterjesztette az Oroszországgal szembeni büntető intézkedéseket. Moszkva ugyanakkor továbbra sem tervez válaszlépéseket a szankciók miatt.
A 28 uniós ország állam és kormányfője, valamint az ukrán miniszterelnök írta alá az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás politikai részét. Ez volt az az egyezmény, amelynek aláírását Viktor Janukovics előző államfő elhalasztotta, kiváltva ezzel ukránok 10 000-einek tiltakozását. Az aláírás után az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, az Európai Unió az új Ukrajna oldalán áll. Ez az egyezmény egy szimbolikus gesztus, amely kifejezi, hogy mindkét fél komolyan gondolja a közös jövőt. Ezen túlmenően pedig elismeri az ukrán emberek jogát ahhoz, hogy valódi értékeken alapuló demokratikus jogállamban éljenek, mondta Herman Van Rompuy. A most aláírt politikai megállapodásban Ukrajna kötelezi magát az emberi jogok tiszteletben tartására, a szabad piacgazdaság megteremtésére és az Európával való szoros együttműködésre. Történelmi nap ez országom számára, és reményeim szerint Európa számára is. Szeretnénk mi is a nagy európai család része lenni, mondta Arsenyi Jacenyuk, aki egyebek mellett arról is beszélt, hogy szerinte Oroszországot valódi gazdasági büntető intézkedések bevezetésével kellene féken tartani. Mivel az unió energiaellátása függ Oroszországtól, ezért az Európai Bizottság egyelőre csak vizsgálja, hogy a gazdaság mely területein és milyen mértékben vezethetők be szankciók Moszkvával szemben. Tegnap éjjel azonban újabb 12 orosz ember unióban tartott vagyonát fagyasztották be, és uniós vízumot sem kaphatnak. Az Egyesült Államok is kiterjesztette az Oroszország elleni büntető intézkedéseket. Beutazási tilalmat rendeltek el, és számlákat fagyasztottak be. Az intézkedések Putyin elnök legszűkebb körét, kormányzati tisztségviselőket, üzletembereket és egy bankot is érint. Ha jól tudom, egy közepes méretű bankról van szó. Nem volt eddig ott számlám, de lehet, hogy hétfőn nyitok egyet. Reagált ma ironikusan Vlagyimir Putyin az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács ülésén. De ugyanakkor kijelentette, egyelőre nem tervez válaszlépéseket a nyugati országokkal szemben. Ukrajna azonban arra számíthat, hogy rövidesen elesik az orosz gázvásárlásnál eddig kapott 30%-os kedvezményétől.
Itt van velünk brüsszeli tudósítónk, Baracka Eszter, szervusz! Mi volt a magyar álláspont a mai csúcs találkozón az esetleges Oroszország elleni szankciók kérdésében?
Jó estét kívánok! Az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, el kell kerülni, hogy a gazdasági kérdéseket összekapcsolják a politikai kérdésekkel. Ami Ukrajnát illeti, ott magyar szempontból a legfontosabb kérdés a nemzeti kisebbségek, köztük természetesen a kárpátaljai magyarok helyzete. A kisebbségvédelem egyébként egy mondat erejéig a csúcs záró dokumentumába is bekerült. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ebben a kérdésben kemény vonalasok vagyunk. Ő maga például ma délelőtt nem írta volna alá Kijevvel a társulási és szabadkereskedelmi egyezményt, hogyha Ukrajnában valóban eltörölték volna a nyelvtörvényt.
Mi demokratikus Ukrajnát akarunk, amely európai normákat fogad el, és a magyar szempontból a legfontosabb kérdésben, a nemzeti kisebbségek védelme kérdésében is makulátlan. Tehát makulátlan ukrán kisebbségpolitikát akarunk. És a szöveg ezért magyar közreműködésre a leghatározottabban kiáll a nemzeti kisebbségek védelme mellett, és fölhívja az ukrán kormányt arra, hogy az alkotmányozási folyamatban a kellő súllyal vegyék figyelembe a területi sokszínűséget és a nyelvi sokszínűséget.
A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Kijev óriási bajban van, hiszen Ukrajnában az államiságot lényegében gazdasági alapok nélkül kell most újjáépíteni. Ráadásul több európai vezető is kételkedik az IMF segítség sikerében, hiszen a valuta alap nagyon durva feltételrendszert támaszt Ukrajnában, ami ebben a puskaporos hordóhoz hasonlatos országban beláthatatlan következményekkel járhat.
Baracka Eszter, köszönjük! Az orosz parlament alsóháza után ma a felsőház is megszavazta a Krimfélsziget és Szevasztopol Oroszországhoz csatlakozását. A dokumentumot Putyin orosz elnök el is látta kézjegyével.
Harci állásokat épít az ukrán hadsereg az orosz határtól 50 kilométerre, Donyeck közelében. Tankokkal, páncélozott járművekkel érkeztek a térségbe, ahol most sátrakat emelnek és fedezékeket építenek. A helyiek élelmiszert visznek a katonáknak. Senki sem tudja megmondani, lesz-e itt háború vagy nem. El sem tudja képzelni, milyen félelmetes a helyzet, mondja ez az asszony. Hozzá hasonlóan sok ukrán tart attól, hogy Oroszország ugyanolyan módszerekkel, ahogy a Krimfélszigeten tette, Kelet- és Dél-Ukrajnát is magához csatolja. Az orosz parlament felsőháza ma egyhangulag megszavazta a Krimfélsziget, valamint Szevasztopol Oroszországhoz való csatlakozását. Az erről szóló dokumentumot nem sokkal később az orosz elnök is ünnepélyes keretek között ellátta kézjegyével. Sok dolgunk van még a Krimmel. Be kell vezetni egyebek mellett az orosz jogrendszert, a gazdasági és a társadalmi hatásköröket is, mondta Vlagyimir Putyin. A Krimben egymás után hagyják el az ukrán katonák laktanyáikat, a tengerészeti és légibázisokat. A félszigeten már a fizetőeszköz is hivatalosan a rubel. Ez az eladó boldogan mutatja az új pénzt. Azt mondja, már kizárólag rubelben tüntetik fel az árakat.
A visegrádi országok közös fellépését szorgalmazta az ukrajnai orosz katonai intervencióval szemben Áder János magyar és Bronislav Komorowski lengyel köztársasági elnök Budapesten. A lengyel államfő a magyar-lengyel barátság napja alkalmából érkezett Magyarországra. Bronislav Komorowski úgy fogalmazott, el kell venni Oroszország kedvét, hogy a jövőben a Krím bekebelezéséhez hasonló dolgot csináljon.
A budai várban a Szent György téren fogadta Áder János köztársasági elnök Bronislav Komorowskit. Majd miután a Sándor palota teraszáról megnézték a dunai panorámát, a két államfő több mint egy órát tárgyalt egymással. A megbeszélés egyik központi témája az ukrán válság volt. A találkozó után Áder János azt mondta, a visegrádi országoknak az elmúlt hetekhez hasonlóan továbbra is közösen kell kialakítani álláspontjukat az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban.
A visegrádi országok közös fellépése azt gondolom egy nagyon fontos előfeltétele, vagy azt is mondhatnám, hogy segítője annak, hogy az Európai Unió is közös álláspontot tudjon kialakítani ebben a kérdésben.
Jó napot kívánok!
A lengyel államfő, miután magyarul köszöntötte az újságírókat, úgy fogalmazott, a visegrádi négyeknek, az Európai Uniónak és az egész nyugati világnak egységesen kell elítélni Oroszország magatartását. Bronislav Komorowski úgy fogalmazott, el kell venni Oroszország kedvét a Krím bekebelezéséhez hasonló lépésektől, ehhez pedig erőteljes szankciókra van szükség. Lengyelországnak az az álláspontja, hogy minél erőteljesebbek lesznek az Oroszország elleni szankciók, annál kisebb mértékű szankciókat kell majd a jövőben bevezetni, mondta Bronislav Komorowski. A két államfő a magyar-lengyel barátság napjához kapcsolódva délután közösen avatta fel Korompai Emánuel a Varsói Egyetem első magyar lektorának emléktábláját az ELTE bölcsészettudományi karán. A két nép évszázados barátságára és együttműködésére 8 éve emlékeznek március 23-án felváltva a két országban. Az idei ünnepségek főhelyszíne szombaton Eger lesz.
A Magyar-Lengyel Barátság napján vasárnap tematikus napot tart a Kossuth Rádió. Kora reggeltől késő estig megjelenik majd a műsorokban a lengyel tematika. A Nobel-díjas Czeszláv Milosz verseit, a lengyel népzenét, Szent Kinga kalandos életét és a magyar-lengyel gazdasági kapcsolatokat is bemutatják majd a Kossuth Rádió műsorai. Újjászerveződött a 2010-re teljesen szétzilált külhoni magyar tudósítóhálózat, hangsúlyozta a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap megbízott vezérigazgatója egy kolozsvári szakmai konferencián. Szabó László Zsolt elmondta, ma már 69 tudósítói pont van a Kárpát-medencében. Erdélyben és délvidéken már működnek, Felvidéken és Kárpátalján pedig most épülnek az élő közvetítésekre is alkalmas stúdiók. A Honvéd kórházba költözött a budapesti NATO katona egészségügyi és kiválósági központ. A modern irodákban szervezik majd a NATO egészségügyi csapatainak együttműködését. Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, Magyarország a korlátozott anyagi lehetőségei ellenére is komoly szövetségesnek számít. Az egészségügyi központ szakemberei harctéri sérülések gyógyítása mellett a természeti katasztrófák és járványok esetén is meg tudják szervezni a betegek ellátását.
A végső cél az, hogy az orvosok és a kórház személyzet jöjjenek bármelyik nemzet kötelékéből, bármelyik hadseregből, és használják a szövetség bármely nemzetének felszerelését, tökéletes összhangban tudjanak egymás mellett, egymásért, de legfőképpen a sebesültekért és a betegekért dolgozni.
Délután lejárt a nemzetiségi névjegyzékbe szóló kérelmek leadási határideje. Eddig több mint 37 ezeren jelezték, hogy nemzetiségi listára szavaznának, de végleges eredmény csak jövő héten lesz. Szombaton pedig újabb határidő jár le. A külhoni választók holnap délutánig kérhetik, hogy levélben adhassák le szavazatukat.
Ma 16 óráig. Igen.
A határidő vége előtti utolsó órákban is érdeklődtek a nemzetiségi regisztráció iránt Pécsett. A Baranyai megyeszékhelyen délutánig több mint 800-an jelezték, országos pártlista helyett a nemzetiségi listára voksolnának április 6-án.
Szintén két szavazólapot fognak kapni, egyéni jelöltekre szavaznak, de a másik szavazólapokon nem az országos pártlistán szereplő jelölő szervezetek lesznek találhatóak, hanem a nemzetiségi önkormányzatok.
Országszerte eddig több mint 37 ezer nemzetiségi kérelem érkezett a helyi választási irodákhoz. A legtöbben több mint 18 ezeren a roma névjegyzékbe kérték felvételüket, csak nem 14 ezeren pedig a németbe. A végleges számokat csak jövő hét elején lehet tudni, akkor derül ki az is, van-e esélye arra a nemzetiségi önkormányzatnak, hogy kedvezményes mandátumhoz jusson az országgyűlésben. Hamarosan azonban több más határidő is lejár, mutatjuk mik. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók szombatig kérhetik, hogy levélben szavazhassanak. A kérelmeket még kitölthetik online a www.választás.hu oldalon és az ügyfélkapun keresztül is. Aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, de külföldön szeretne szavazni, március 29-ig, azaz jövő hét szombatig jelezheti ezt a lakóhelye szerinti választási irodánál. Az a választó, aki viszont Magyarországon lesz, csak nem a lakcíme szerinti településen, április 4-ig jelentkezhet át egy másik településre szavazni.
Az átjelentkezésre vonatkozó kérelmet levélben, személyesen, illetve át online módon is be tudják nyújtani, illetve el tudják juttatni a választási irodához. A legegyszerűbb, hogyha a választás.hu honlapon található nyomtatványt letöltik, kitöltik, eljuttatják, illetve akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, ők online módon is megtehetik.
Mozgóurnát április 4-én 16 óráig lehet igényelni a helyi választási irodáknál, de a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságnál is lehet ezt jelezni.
A választások tisztaságába vetett hitet is rombolhatja, hogy még nem tesztelték a választási informatikai rendszert, mondta az MSZP kampányfő. Önök helyettese. Baja Ferenc szerint 1990 óta nem volt arra példa, hogy a voksolás előtt 16 nappal még nem kaptak információkat a rendszer működéséről. A szocialista politikus hozzátette, ha ezek a tesztek nem készülnek el, akkor az rombolja az állampolgári bizalmat, és kaotikussá teheti az igazgatás szervezési munkát a választások napján.
Ha véletlenül ez a rendszer csődöt mond, akkor a választásnapi igazgatási rendszer és az igazgatásban résztvevő emberek működése válik kaotikussá, amely szintén megengedhetetlen.
A Nemzeti Választási Iroda erre úgy reagált, a jogszabályi rendelkezések szerint és a korábbi választásokon megszerzett tapasztalatok alapján dolgozták ki a választások informatikai lebonyolítását. Erről jövő szerdán tartanak részletes ismertetőt az országos listát állító pártoknak, ahol az ő képviselőik és szakértőik is meggyőződhetnek a választási rendszer biztonságáról. Nem látták a rendőrök, hogy Velsz Tamás a halála előtt idegen anyagot, élelmiszert, gyógyszert vett volna magához. Testén nem találtak semmilyen külsérelmi nyomot. Ezt adásunk előtt jelentette be a rendőrség. Simon Gábor pénzügyi bizalmasa, aki a hamis afrikai útlevelet szerezhette a volt szocialista elnökhelyettesnek, maga hívta a rendőrséget, hogy dolgokat adjon át nekik. Együtt ment velük Érdi házához, és visszafelé úton a rendőrautóban lett rosszul, majd vesztette életét. Lapinformációk szerint Velsz Tamás fontos információkat tudhatott arról, kik próbáltak külföldi papírok segítségével pénzeket tisztára mosni.
Csütörtökön estig helyszíneltek a rendőrök az Alkotás úti mentőállomáson. Ide szállították Velsz Tamást, amikor rosszul lett. A férfi életét az orvosok már nem tudták megmenteni. A központi nyomozó főügyészség annyit közölt, hogy a halál okát a hatóságok vizsgálják.
Az elhunyt maga jelentkezett a rendőrségnél annak érdekében, hogy önként átadjon birtokában lévő dolgokat.
Az országos rendőrfőkapitányság szóvivője péntek este azt mondta, Velsz Tamás maga hívta a rendőrséget. Délben értek ki budapesti tartózkodási helyére. Innen együtt mentek Érdi házához, ahonnan 3 óra előtt 5 perccel indultak vissza a fővárosba. Néhány perccel később az autóban lett rosszul. Ekkor azonnal a budai mentőállomásra vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. A szóvivő azt mondta, Velsz Tamás végig együttműködő volt. A rendőrök nem észlelték, hogy bármilyen idegen anyagot, élelmiszert, gyógyszert vett volna magához, és külsérelmi nyomot sem találtak rajta.
Az elhunyt igazságügyi orvosszakértők jelenlétében elvégzett boncolása során külsérelmi nyomot az elhunyton nem találtak. A végleges szakértői véleményt valamennyi vizsgálat elvégzése után adnak a rendkívüli haláleset körülményeit vizsgáló hatóságnak.
Velsz Tamást az Interpol csalás miatt körözte. Az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek szerint a vállalkozó remek szocialista kapcsolatokkal rendelkezett. Ő lehetett az adócsalással, közokirat és magánokirat hamisítással gyanúsított egykori szocialista Simon Gábor pénzügyi bizalmasa is. Sajtóértesülések szerint Vels Tamás érdi házában volt Mesterházi Attila egykori helyettesének titkos páncélszekrénye, amelyben a nyomozók megtalálták Simon Gábor hamis afrikai útlevelét és több 10 millió forintnak megfelelő devizát. A házat magas betonkerítés védi, a telket térfigyelő kamerák sokasága pásztázza. Tábla is figyelmeztet, miszerint kutyával és kamerarendszerrel őrzik a területet. Vels Tamás háza mellett további épületek is vannak. A jelek szerint itt lehetett a Charity March nevű cégek központja. A híradónak nyilatkozó szomszédok keveset tudtak a vállalkozó életéről.
Nem nagyon beszélgettem vele, mondom itt mindenkivel. Jó napot, szevaszt! Meg sokszor még annyi, hogy csak egy intés a kocsiba a szenny.
Egy másik férfi, aki régóta ismerte Vels Tamást, azt mondta, barátok voltak, ezért alig akarja elhinni, ami történt.
Barátom volt már, vagy 18 éve.
Tényleg?
Hihetetlen nélkülön meg van. 18 éve barátom volt.
Mi történhetett?
Hát... megmondom az őszintet, én nem tudom.
Vels Tamás cégének, a Charity Marchnak a Budai vár közelében a Logodi utcában volt irodája. A földszinti iroda ablakait most redőnyök takarják. A cég egyik kocsija, egy luxus terepjáró, az épület előtt parkol. Lapinformációk szerint Vels Tamás több száz magyarnak intézhetett afrikai útlevelet, így valószínűleg fontos információkat tudhatott arról, kik próbáltak külföldi papírok segítségével pénzeket tisztára mosni.
A baloldali pártszövetség soron kívül összehívná az Országgyűlés Nemzetbiztonsági és Rendészeti Bizottságait az ügyben. A Fidesz felszólítja Simon Gábort, fizesse vissza azt a parlamenti jövedelmét, amit 2008 óta vett fel, vagyis amióta megvan a titkos osztrák számlája, de nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában. Gulyás Gergely számításai szerint 39 millió forintról lehet szó. A fideszes politikus azt mondta, ha a szocialista párt volt elnök helyettese nem fizeti vissza a pénzt, akkor helyette az MSZP-nek kell megtennie.
Ne kelljen egy hosszú, sok éves jogi procedúrával az országgyűlésnek 39 millió forintot visszakövetelnie, hanem fizessék vissza ezt a pénzt, Simon Gábor fizesse vissza, és hogyha ő ezt nem teszi meg, akkor helyette a Magyar Szocialista Párt, akinek képviselője volt, fizesse vissza ezt a 39 millió forintot.
Azért nem perelte be még senki, mert igazat mond, jelentette ki Cuslág János az Estében. A volt szocialista politikus megismételte a titkos MSZP-s pénzekről szóló állításait. Azt mondta, akár 100 milliós tételek is lehettek az előző székház egyik páncélszekrényében, amiből kampány vagy akár magáncélokra is lehetett pénzt költeni. Baloldali politikusok az elmúlt napokban többször cáfolták és hazugságnak nevezték Cuslág János állításait, de eddig még senki nem jelentette be nyilvánosan, hogy pert indít ellene.
Én például volt úgy, hogy kampányidőben magam jártam körbe pénzet, tehát így kocsiból zacskóba ennyi.
Cuslág János az Este című műsorban hosszan beszélt arról, hogy milyen titkos MSZP-s pénzügyekről tud. Ahogy fogalmazott, ezek sok 10 milliós, akár 100 milliós tételek is lehettek. A volt szocialista politikus azt mondta, ezeket részben kampány, részben magáncélokra költötték. Megismételte, hogy titkos páncélszekrénye is volt a pártnak, szerinte ezt az állítását több tanú is tudná igazolni.
Azt a páncélszekrény kapcsán is biztos, hogy lenne egy jó pár ember, aki azt tudnám mondani, igen, ott volt az a bizonyos páncél. Én is vittem be pénzt, hoztam is ki pénzt.
Cuslág János 6 év után tavaly ősszel szabadult a börtönből. A volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és társait azért ítélték el, mert több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul. Az Estében azt mondta, hogy a pályázati pénzek kiosztásáról Gyurcsány Ferenc, akkori sportminiszterként mindent pontosan tudott.
Gyurcsány Ferenc egy olyan politikus volt, aki mindig vigyázott arra, hogy a saját homokozójában mindig mindenről tudjon, mindig minden információ birtokában legyen.
A ma reggelben arról is beszélt, rendszeres volt, hogy szocialista politikusok neki jelezték, hogy mely pályázatok nyerjenek. Ebből ő egy listát állított össze.
Volt olyan valóban, hogy a Mesterházi Veszprémi származású azt kérte, hogy akkor ezeket és ezeket a konkrét veszprémi pályázatokat szeretné, hogyha pozitívan támogatnám az a miniszter úr, és így állítsam össze a döntési javaslatot.
De szavát se hiszem el.
Ebből egyetlen egy szó sem igaz.
Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila, valamint más MSZP-s politikusok az elmúlt napokban többször cáfolták, és hazugságnak nevezték Cuslág János állításait. De eddig még senki nem jelentette be nyilvánosan, hogy pert indít Cuslág János ellen. A volt szocialista képviselő tegnap ezzel kapcsolatban azt mondta, szerinte azért nem jelentették fel, mert igaz, amit mond.
Vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez a Jobbik Kőhegyi István pécsi szocialista politikus ellen, aki ma sem adott magyarázatot arra a kérdésre, hogyan tud elszámolni a sajtóhírek szerint 70 millió forintos vagyonával. Az MSZP volt országgyűlési képviselőjét hétfő óta keresi a híradó, de sem személyesen, sem telefonon nem lehet elérni.
Vagyonosodási vizsgálathoz szükséges papírokat vitt a jobbikos országgyűlési képviselő a Dél-Dunántúli adóhatósághoz. Németh Zsolt szerint gyanús körülmények között szerezhetett több tízmilliós vagyont Kőhegyi István, a szocialista párt politikusa. Németh Zsolt azt mondta, napok óta hiába várja Kőhegyi István magyarázatát az ügyben.
A mai napig nem válaszolt, hogy honnan is van ez az összeg. Ha ezt megindokolta volna, akkor természetesen nem segítettem volna azzal az ügyét, hogy a mai napon éppen pár perccel ezelőtt egy vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztem ellene itt az adóigazgatóságon.
Napok óta keresi a híradó is Kőhegyi Istvánt. A pécsi szocialista politikustól azt szeretnénk megtudni, valós-e az a sajtóban bemutatott, a hírek szerint 2013-as banki vonat, amely szerint 70 millió forintos vagyona van. 2010-ben, amikor még az MSZP parlamenti képviselője volt, 2 milliós vagyon és mintegy 49 millió forintos tartozás szerepelt a parlamenti vagyonnyilatkozatában. Vagyis 49 milliós tartozás helyett 3 év alatt a sajtóban megjelent banki vonat szerint 70 millió forintos megtakarítása lett. Kőhegyi István hétfőn kiadott közleményében nem cáfolta a vagyon létezését. Azt írta, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni. Hétfő óta azonban ez még nem történt meg. Hiába keressük a szocialisták Baranya megyei vezetőjét, sem személyesen, sem telefonon nem lehet elérni. Mesterházi Attila, az MSZP elnöke a héten többször is megvédte pártársát. Szerdán azt mondta, ő beszélt Kőhegyi Istvánnal, és elhiszi neki, hogy legálisan halmozta fel a megtakarítását.
Úgy szokott lenni, hogy megkérdezek valakit, és ő azt mondja, hogy ez így legális, és el tud vele számolni, és én ezt elhiszem a kollégáimnak és a pártársamnak. Én nem vagyok annyira rossz indulatú, mint ön. Simán Gábornak is elhittem, képzelj el.
Kőhegyi István hétfői közleményében azt ígérte, feljelentést tesz, mert szerinte banktitkok kerültek nyilvánosságra. A Baranya megyei rendőrfőkapitányságra egyelőre nem érkezett feljelentés az ügyben.
A Jobbik kormány üléstermében egyetlen felirat lesz a falon, munkahely, 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 hogy a kormánytagok mindig szembesüljenek a legfontosabb feladatukkal, mondta Vona Gábor Balmazújvárosban. A Jobbik elnöke a munkahelyteremtést nevezte a következő kormány legfontosabb feladatának.
Ha mi kormányra kerülünk, akkor a munkahelyteremtés kormánya kívánunk lenni. Erre kívánunk minden idegszálunkkal koncentrálni, hogy munkahelyet, munkahelyet, munkahelyet tudjunk teremteni. És ezáltal nem csak az itt maradtaknak legyen tisztességes fizetése, hanem ezt a 500 000 embert is haza tudjuk hozni a családjaiknak, és Magyarország gazdaságát ezáltal egy prosperáló erős gazdasággá tehessük.
Aláírásgyűjtő kampányt indít az LMP a helyi gazdálkodók érdekében. Lengyel Szilvia, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, az LMP igazságos állami földosztást szeretne megvalósítani, felülvizsgálná a földpályázatokat és 1200 hektáros birtok maximumot vezetne be.
Ez azt jelenti, hogy a szempontrendszert átnézve, felülvizsgálva olyanoknak szeretnénk juttatni az állami földekből, akik valóban helyben élnek, helyben gazdálkodnak, és munkahelyeket teremtenek, valamint olyan élelmiszerre, illetve alapanyagok termeléssel foglalkoznak, amelyekből elégséges élelmiszert lehet előállítani.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a 3 budapesti rendőrt, akiket szerdán korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt vettek őrizetbe. Negyedik társuk szabadlábon védekezhet. Rajtuk kívül 3 ügyvéd ellen is büntetőeljárás indult. A híradó értesülései szerint az egyik gyanúsított egy alezredes, korábban felderítő tisztként szolgált, és többek között részt vett a fekete sereg vezérének elfogásában is.
Rendőrök kísértek rendőröket a katonai bíróságra az előzetes letartóztatás előtti meghallgatásra. 4 tisztet állított elő szerdán a nyomozó ügyészség, közülük 3-nak kezdeményezték a letartóztatását. Azzal gyanúsítják őket, hogy ügyvéd ismerőseik megbízásából pénzért adatokat kértek le a nyilvántartásokból.
A megalapozott gyanú szerint a rendőrök anyagi ellenszolgáltatásért cserébe különböző polgári peres, illetve büntető ügyekben jogosulatlanul adatokat kértek le a rendőrségi nyilvántartó, illetve ügyviteli rendszerekből, amiket átadtak az ügyvédek részére.
A híradó értesülései szerint az ügy első számú gyanúsítottja, egy alezredes, korábban felderítő tisztként szolgált, és többek között részt vett a fekete sereg vezérének elfogásában is. A bíróságon elismerte, hogy jogosulatlanul kért le adatokat a nyilvántartásokból, de a vesztegetést tagadja.
Elismeri, hogy utóbb belenézett a nyilvántartásokba, azonban az igaz, hogy azt határozottan tagadja, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást kapott volna.
A több mint 4 órán át tartó meghallgatás után a nyomozási bíró elrendelte mindhárom rendőr előzetes letartóztatását. A döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsítottak szabadlábon megnehezíthetnék az eljárást.
Ebben a 30 napban még történhetnek olyan nyomozati cselekmények, amelyeket esetleg a gyanúsítottak befolyásolhatnak, például a tanúkat megkereshetik, ezáltal a vallomástételükben rájuk hatást gyakorolhatnak, illetőleg még eddig fel nem derített terheltársaikkal esetleg összebeszélnének.
Úgy tudjuk, az ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat tett feljelentést még tavaly júniusban. A 4 rendőr mellett 3 ügyvéd és 1 civil személy ellen is eljárás folyik. Az ügyészség szerint az ügyben további gyanúsítások várhatók.
Tovább folytatódik a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács országjáró akciója. A Police Café elnevezésű fórumsorozaton kötetlenül egy kávé mellett beszélgethetnek az emberek a rendőrökkel. Eddig 10 városban már több mint 700-an mondták el véleményüket, problémáikat, javaslataikat. Ma Budapesten várták az érdeklődőket, elsősorban közbiztonsággal, bűnügyekkel kapcsolatos témakörökben tettek fel kérdéseket. A következő állomás Cegléd lesz. A Down-szindrómára és a fogyatékkal élők elfogadásának fontosságára hívták fel a figyelmet világszerte. Budapesten belvárosi sétát és élőláncot szerveztek a világnap alkalmából. A Down-szindróma az egyik leggyakoribb beleszületett rendellenesség, amely egy kromoszóma hibára vezethető vissza. Kiváltó okai máig nem ismertek. Minden 1000 újszülöttből 1 így jön a világra.
Keress egy kéket, és kék házikó. Nagyon jó.
A színekkel ismerkedik Ninett. A 4 éves kislányról csak a születése után derült ki, hogy Down-szindrómás. Szülei 3 hetes kora óta rendszeresen hordják fejlesztő foglalkozásra.
Nagyon sokat járunk fejlesztőbe, jár óvodába is, utcai óvodába jár, hétfőként szerdán, csütörtök péntek pedig ide járunk.
A Down-szindróma a leggyakrabban előforduló kromoszóma rendellenesség minden 1000. újszülött érintett. A gyógypedagógusok azt mondják, rendszeres foglalkozásokkal szép eredményeket lehet elérni. Speciális iskolákban képezhetőek, írni, olvasni megtanulhatnak, sőt szakmát is elsajátíthatnak a Down-szindrómás fiatalok, vagyis megfelelő odafigyeléssel teljes életet élhetnek.
Felnőtt korban már vannak olyanok az alapítványnál, akik önállóan élnek, házastársi kapcsolatban élnek. Úgyhogy ők teljesen különálló életet élnek, nagyon minimális külső megsegítéssel, de szinte olyan életet élnek, mint bármelyikünk.
A világnap alkalmából ezen a videón 15 Down-szindrómás fiatal üzen a leendő édesanyáknak, hogy nem kell aggódniuk a betegség miatt, hiszen kromoszóma rendellenességgel is lehet boldog, teljes életet élni.
Ma egyesülve láncba.
Ez pedig már Budapest. Itt az összetartozást jelképezve a Víg Színház épületét ölelték körbe színészek, szülők és gyerekek.
Mindannyian összetartozunk. Egymásért, egymás segítve, egymásnak örülve éljük az életünket, mindenki a maga helyén.
A szervezők ezen a napon arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a különbség kisebb, mint azt sokan gondolnák.
Kicsit a többségi társadalom felé, kicsit pedig az a leendők szülő felé kommunikálunk mi abban, hogy nem olyan nagy a különbség, mint ahogy azt mi először feltételezzük, meglátva egy Down-szindrómával élő embert, vagy pedig hallva a Down-szindrómáról.
A rendezvény végén a résztvevők a több száz fogyatékkal élő fiatallal együtt mosolygó arcot ábrázoló matricával a hátukon sétáltak a Margit hídra.
A firenzei Uffizi képtár gyűjteményének magyar önarcképeiből rendezett kiállítás megnyitójával kezdődött a 34. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A több mint 2 hetes kulturális rendezvényen 50 helyszínen 170 programmal várják az érdeklődőket.
Markó Károly a 19. század egyik magyar festőjének önarcképe. Ez volt az első olyan magyar portré, amely bekerült a világhírű firenzei Uffizi önarckép gyűjteménybe. Az olasz képtárban 24 magyar alkotó portréja található. A kiállítás megnyitójával kezdődött el a 34. Budapesti Tavaszi Fesztivál. A több mint két hetes kulturális rendezvényen 170 program közül válogathatnak az érdeklődők. Lesznek koncertek, kiállítások, színházi és táncelőadások is.
Mindenképpen fontos volt számunkra a nyitás, a tavasz és az ünnep együtt, és az, hogy a hazai és a legkiválóbb magyar művészeket és külföldi művészeket tudjuk vendégül látni. Nyitottunk a műfajokban, a helyszínekben, a terekben.
Az emberi erőforrások minisztere a megnyitón azt mondta, a Budapesti Tavaszi Fesztivál egy világszínvonalú programsorozat.
Hogyha egy kiállításért idejön az ember, akkor biztos, hogy ha megnézi a programfüzetet, akkor aznap estére legalább 3-4 olyan koncertet talál Budapesten, amelyek a világ bármelyik pontján megállnák a helyüket.
Április 6-áig az ország csak nem 60 helyszínén várják az érdeklődőket. A Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeiről a közmédia kiemelten tudósít.
A harmadik elődöntővel folytatódik holnap a Fölszállotta páva. Idén összesen 48-an jutottak be az elődöntőkbe. Szombaton újabb 12 produkció mutatkozik be, 4 kategóriában. A márciusi elődöntőkből összesen 24-en jutnak tovább az áprilisi középdöntőkbe, ahol már a nézők is szavazhatnak majd arra, akit tovább akarnak juttatni a döntőbe. A Fölszállotta páva szombatesti elődöntőjét a Duna élőben közvetíti. Most jön Bobák Róbert a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Bízunk benned és Párizsi mentősök. Az este 10 óra 20 perckor kezdődik. Vendég Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, én rögtön utána várom önöket híradóval. Viszontlátásra!